ביטון סטודיו.
Hello, olvasó! Szabados Ági vagyok, és ez a Lapozza 99-re, a könyves podcast 70. epizódja. József Attila és Prima Primissima díjas magyar költő, író, műfordító, szerkesztő ideig több mint 60 könyvet írt, tanít, és hát nagyon sok minden mást is csinál, ezekről is kifaggatom az interjúban Lackfi Jánost. 6 gyermek édesapjaként a család nagyon fontos számára, az egyik legszellemesebb és a közösségi médiában talán legnépszerűbb szerzőnk, hiszen közel 100 000 ember követi a mindennapjait a Facebookon, ő lesz ma a vendégem. Élete könyvéről ma Ábel Anita, színésznő, televíziós műsorvezető beszél, akinek szókimondó és vagány stílusa mindenkit magával ragad, és persze a humor neki is erős oldala. És végül én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belevágunk, hallgassátok meg a Beaton Studio műsor ajánlóját.
Vannak bizonyos alkalmazkodó gének, és vannak bizonyos lázadó gének. Uh-huh. És azt hiszem, hogy én az utóbbiakat kaptam.
Készüljetek, mert mi készülünk. Újra felforgatók, podcast bátor magyarokról.
Nem ijedsz meg egy-egy ilyen éles helyzetnél?
Egyáltalán nem.
Kadarkai Endre vagyok, és a következő hetekben újabb 10 olyan embert mutatok be, akik letértek a kitaposott ösvényről.
Szerintem nem az az életnek a funkciója, hogy könnyű legyen.
Akik átírták a játékszabályokat.
Minden, amit csinálunk, arról azt gondolom, hogy a világ legjobb dolga.
Akik, ha elbuktak, csak azért is újra kezdték.
Sajnos minden orvos tévedhet, és biztos, hogy én is fogok még.
Tudjátok, a felforgatók addig nem nyugszanak, ameddig el nem érik a céljaikat. Vegyünk példát róluk.
Nekem nekik bizonyítani kellett, és nem mással, nem a szépségemmel, és nem a megjelenésemmel, vagy a beszélgetésemmel, hanem számokkal.
Tanuljunk tőlük.
Hát én megszüntetném a diákság hülyének nézését.
Legyünk minél többen felforgatók.
Egyszerűen kell, hogy jöjjön valaki, aki a tévénéző alapvető ingerültségét a média elittel szemben kifejezni tudja, vagy kifejezni merészeli.
Kövessetek minket, iratkozzatok fel ránk Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik.
Akkor fogunk egy jobb világban élni, hogyha a hétköznapi hősök megvannak, akik a törött üveget összeszedik az utcán.
Beaton Studio.
Az egyik legnépszerűbb kortárs költő, író, akit közel 100 000 követnek a közösségi médiában, Lackfi János a mai adás vendége, aki már több mint 60 könyvet írt, több mint 30-at franciáról fordított le, verseket zenésít meg, 17 évig tanította Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, 6 gyermek édesapja, és a humor az egyik legjobb barátja. Rendhagyó módon arra kérlek már is, János, hogy olvasd fel nekem most egy igencsak aktuális kijárási népdalodat, hogy ezzel egy picit bemelegítsünk, meg picit a hallgatókat is ráhangoljuk.
Bárcsak ez az éjszaka 8-tól 5-ig tartana. Este van már 8-at ütött az óra, mégsem pittyen bulitip a telóra. Hely leányok, szépek vagytok az este, kár, hogy mindnek pixelből van a teste. Le sem hunytam én a szemem az éjjel, itthon ittam nem több, mint 8 személlyel.
Én nagyon bírom, nagyon aktuális, nagyon szórakoztató, és azt hiszem, hogy a humor az most elengedhetetlen, hogy ebben az időszakban átéljünk, meg túléljünk. Milyen éved volt a 2020-as? Azért téged rettenetesen sok helyre hívnak is rendezvényekre, gondolom ebből azért elég sok elmaradt.
Igen, nagyon érdekes év volt ebből a szempontból, másnak is, nem csak nekem, hogy én elég sokat ficergek az országban, és egy olyan 30-40 000 kilométert általában belerakok a kocsimba egy évben. Na most ebből nyilván sokkal kevesebb lett, éppen azon voltunk a kedves menedzseremmel, hogy leszorítsuk a fellépéseimet egy olyan évi 120 alá. Na hát sikerült egyfelől, mert hogy ugye 30-valahány fellépésem lett ehelyett, ami fizikai valóságomban, amin ott voltam. Viszont nem is sikerült, mert tulajdonképpen sose volt ennyi fellépésem, ugyanis volt 165 darab karantén színház, volt, hogy naponta Az első karantén időszakban kétszer bejelentkeztem, rengetegen követték, tényleg elképesztő volt, hogy Delhitől Ljubljanáig, és Székelydájától Sydneyig, és New Jerseyben volt, aki mindig hajnalban kelt, mert ott ez hajnalnak számított, és így tovább. Tehát, hogy rengeteg ember követte, és bebizonyosodott az, amit én gondoltam, persze, hogy az irodalom életben tart, meg életet ad. Aztán volt egy kijárási felolvasás széria is 12 estével, ezek kicsit hosszabbak voltak, és ráadásul a kreatív írás kurzusom is, amit szoktam tartani a Marcibányi téren, azt most sikerült egy ilyen varázsütéssel szinte átvinni egy társasági oldalon, a Facebookon egy csoportba. Nem mondom, hogy több munkám volt, mint valaha, és hát most jelent meg egyébként a 60. könyvem a saját könyvek közül, és kijött 4 darab kötet is, és hát most jönnek a fogyási jelentések, és tényleg nem szólhatok egy árva szót sem, mert nagyon jól fogytak.
Azért, ha végignézzünk a kortárs költők, írók között, szerintem nagyon kevés olyan szerző van, mint te, aki ilyen szinten ontja magából a minőségi munkát. Honnan ered ez? Meg amúgy azt hagyd mondjam el a hallgatóknak, hogy itt van előttem a legújabb könyved, amit a Helikon adott ki, de voltál olyan kedves, és hoztál nekem plusz 2, és az egyiket a Holnap kiadó, másikat a Harmat adta ki, szóval nagyon érdekes, hogy látni azt is, hogy több kiadónál is vagy, értelemszerűen, mert hát egy kiadó nem is biztos, hogy győzni azt a mennyiséget, amennyit te alkotsz, megcsinálsz. Honnan ered ez?
Hát szeretek, hogy mondjam, lendületesen élni, biztos van ebben temperamentum is, úgy érzem, hogy meg is áldott engem a Jóisten, tehát hogy tényleg viszonylag könnyen írok, és amiben biztos vagyok, hogy meg kell írnom, arra rávetem magam, és élvezem, tehát funkcióöröm, már-már pofátlanság, ugye, amikor az emberek döntő százaléka arról panaszkodik, hogy gályapad, és borzasztóság, és rettenet. Én nekem nem kell mindfulness tréner, mert nekem dolgozni mindfulness, sőt, inkább workaholista vagyok, tehát, hogy annyira szeretem, hogy már vissza kell benne fognom magamat.
Olyannyira nagy a munkakedved, hogy még ugye tanítasz is, ahogy említetted, kreatív íráskurzust. Egyszerre forgattam a Híradóval egy ilyen kurzuson, úgyhogy betekintést is nyertem még a régi szép időkben, amikor nem volt még koronavírus, és amikor novemberben megláttam, hogy megjelent a Hogyan írjunk verset című köteted, Kreatív gyakorlatok, ez az alcíme, akkor nagyon felcsillant a szemem, mert hogy szerintem ez a tanítás és a átadni a tudást, ez ebben nagyon hiteles is vagy, nagyon jó is vagy, és nagyon közel is áll hozzád, meg ha jól látom, akkor szereted is. És kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán lehet-e megtanulni egy ilyen könyvből szerinted verset írni, és miért jó, ha megtanulunk verset írni?
Hát ez egy sok babona övezte szakma, tehát kezdve az ihellettel, hogy én nem tudok írni, de majd jön az ihellet, és ő tud írni, tehát ilyen nyilván nincsen, ahogy messzi se lesz valaki attól, hogy majd rájön az 5 perc, és akkor aztán úgy fut, és olyan gólokat lő, egyfelől. Másfelől viszont tényleg léteznek ihletett állapotok, csak persze a szaktudást nem pótolják, hanem ha van szaktudás, akkor az ihlet azt tudja mozgósítani. Ha nincs szaktudás, akkor az ember csapkod, mint a, hát hogy mondjam, sötétben a kaszával, és akkor aztán annyi áldozata lesz, amennyi. Csak nyilván, ha szavakkal bohóckodunk, az úgy tűnik, hogy sokkal kevésbé veszélyes dolog, mert hát leírtam, gyönyörű, szerintem gyönyörű, ha te azt mondod, hogy nem gyönyörű, akkor leverlek. Bárki alanyi ember, utca embere nyugodtan írhat. Tehát, hogy picit elijesztjük ettől az embereket a közoktatásban, hogy a távol ilyen idegen, és akkor a nagy héroszok, és ugye az, hogy most ezek az emberek dolgoztak, ugye ez a legutolsó, ami eszünkbe jut, hogy Ady Endre leült, és a penzumot megírt. Nem, az Ady Endre ült, és lángolt a lelke. Hát lángolt, de meg volt adva, hogyha nem adod le a cikket, akkor jó, meg leszel rúgva, meg akkor kapod a pénzt, és akkor, hát ugye kellett liter borra erre-arra. Szóval, hogy az terjed róla talán, hogy ez egy ilyen jó kis lumpen szakma, hogy úgy valahogy úgy elpiágatunk, egy ilyen kis kocsmában valahogy elvagyunk, és akkor aztán, amikor jön az ihellet, akkor meg action. Igyekszem illúziókat lerombolni, tehát, hogy igen, itt dolgozni kell. Más illúziókat, vagy nem illúziókat, hanem tehát magát az örömérzést táplálni, hogy igen, de dolgozni nem mindig nyűg. Néha nyűg, néha nem. Minden esetre írni, annak van egy funkció öröme, annak van egy jó érzése, egy hangulata, és nem is arról van szó, hogy itt most akkor futószalagon mindenki legyen író, hát ahogy fitnessezni meg lehet mindenkit tanítani, nyilván meg lehet írni is tanítani valamilyen szinten, hanem inkább azon van a hangsúly, hogy aki valamilyen szinten ír, az egy kicsit tudjon előrelépni, tanuljon egy pár trükköt, mert ugye ebben a kötetben 30-40 gyakorlat szerepel, általában kortárs költőknek a nagyszerű versei kapcsán, tehát leírom azt, hogy szerintem ez mitől működik, és mitől hat olyan erővel az olvasóra. Tehát bárki, aki belép ebbe a könyvbe, egyrészt eloszlik egy pár kínos félreértés az irodalom körül, másrészt pedig, hogyha gondolja, akkor beleáll az első gyakorlatú fogva, és akár szeretne Nobel-díjat, akár nem szeretne Nobel-díjat, jó kedve, bőséggel csinálhatja, és mivel ez egy végtelen szöszölős mesterség, hát utána ugye nem csak azon van a hangsúly, hogy mi az, ami wow, kijön belőlem, hanem hát utána kezdődik el igazából a munka, hogy ide teszem, oda teszem, rendezgetem, megcsinálom, és ugyanúgy lehet benne, tehát ez tömegsport szemlélet, amit én a legjobban szeretek, hogy nincs a csúcsokon semmi baj, nagyon jó íróink, költőink vannak, de hát nulla gyakorlatilag a képzése, illetve magánszorgalmú, nagyon jó kreatív írásképzések vannak, de közoktatásban, vagy tehát nincs írásművészeti egyetem, tehát a bölcsészkaron senkit nem tanítanak meg írni. Tehát még egy szakdolgozatot írni sem. Én tudom, 17 évig tanítottam bölcsészkaron, és volt, hogy a szakdolgozatban ugye társkereső hirdetést adott fel az alany az állítmánynak, és nem mindig találkoztak. De tehát, hogy honnan tudna írni valaki, ha nem tanítják írni. És éppen ezért ez egy hasznos, használatelvű, versfitnesses, gyúrós könyv akar lenni.
Csak hogy legyen konkrétum, és hogy tényleg mennyire eloszlatsz nagyon sok tévedés, félreértés, sztereotípiát. Van egy ilyen kérdés, amit felteszel az olvasónak, hogy a jó versért szenvedni kell-e. Egy bizonyos babonát el kell oszlatnom, írod a könyvben. Varró Dániel kolléga mesélte, hogy az egyik magyar tanára azt tanácsolta neki, hogy úgy lehet jó verseket írni, ha olyan lányba szerelmes az ember, aki úgyse szereti viszont. Ez is viccesen naív megközelítés, írod, mert hogy igaz, hogy pár költő remekül megírta Boldogtalan szerelmét, de mivel jó költők voltak, valószínűleg beteljesült szerelmüket is kiválóan megírták volna, csak olyanjuk nem volt éppen. Nagyon tetszett ez a rész, és bejelöltem, és gondoltam, hogy felolvasom, hogy így értsék a hallgatók a stílust is, meg hogy tényleg ez micsoda sztereotípia, hogy a boldogtalanság lehet a legnagyobb iklet? Vagy ez nem feltétlenül sztereotípia?
Hát ugye ez is kettős kérdés. Egyrészt ugye Karintinak volt egy ilyen kis karcolata, hogy mivel a boldogtalanság termi az igaz gyöngyöket a költői lélekben, ezért javasolja a Tudományos Akadémiának, hogy szisztematikus költőkínzó intézetet hozzon létre, és ne ösztöndíjat adjon, hanem válogatott ilyen tortúrákkal, spanyol csizma, hüvelykszorító, és mindenfélék bevetésével jobbnál jobb szenvedés szülte művek létrehozására ösztön özzék a költőket. Tehát ez egy marhaság, természetesen, ahogy egy mit tudom, fitness tréner is elmondja, maradjunk ennél a jó bevált hasonlatnál, hogy bizony szenvedni fogsz, sőt néha még hasznos is a szenvedés, de alapvetően azért nem a szenvedés miatt gyúrunk, hanem van egy célunk, és annak érdekében még a szenvedés is kisebb rossznak tűnik. De jönnek olyan periódusok, amikor meg jól esik csinálni, mozgás öröm megvan. Úgyhogy a szenvedés egyfelől nem egy mindenek felett kívánatos dolog ahhoz, hogy jót írjunk, de másfelől azt is nehezen tudom elképzelni, tehát miért kéne az embert mesterségesen szenvedtetni, amikor szenvedünk mi eleget. Tehát, hogy nem tudok elképzelni olyan embert, aki ha a legegészségesebb, a legjobb családban nő fel, ha a legjobb munkahelye van, legjobb munkája, akkor is szembe fog jönni valami olyan kis emberi visszásság, szemétség, valaki ilyen megbetegszik, meghalt. Tehát hogy a bánatba tudná valaki elkerülni az emberi szenvedést? Tehát az egész felvetés egy picit ilyen művi. Az, hogy az ember megbízhatóan tudjon alkotni, ahhoz szerintem egy bizonyos mértéki kiegyensúlyozott lelkiállapot, hát mint minden más alkotáshoz. Hát egyszerűen kidőlök, nem jön, nem megy, mert olyan lelkiállapotban vagyok, hogy nem, tehát nem, hogy a szenvedéstől jobban lehet írni. Lehet, hogy utólag meg tudom írni a szenvedést, is, de amikor igazán szenvedek, akkor semmit nem tudok írni. Vannak persze őrült esetek, ugye Szabó Lőrinc volt annyira mániákus, hogy a saját szívrohamát is meg akarta írni aprólékosan, kíváncsi volt, hogy melyik pillanatban mit észlel, és amíg bírta a fájdalomtól, addig jegyezte maga, és aztán a kórházi ágya mellett ott ült így, és aki bekísérte őt, és átadta neki aztán a jegyzett füzetet, és mondta neki, hogy mit érez, amikor már képtelen volt írni. Tehát van ilyen, hogy az ember ennen sebem is úgy tekintem akár egy esetét, az orvos mondja Kosztolányi. Tehát vannak ilyen dolgok, csak talán nem úgy, nem az, nem, tehát hogy érdemes ezeket tisztába tenni, és akkor sokkal felszabadultabban, éppen mélyűbben láthatunk neki ennek a mesterségnek, amit kézműves szinten is jó művelni.
Azt mondod, érdemes lenne megtanulni írni, jó is lenne, ha tanítanák, vagy többen tanulnák, de itt ugye versírásról beszélünk alapvetően, és kíváncsi vagyok, hogy egyrészt van-e különbség szerinted a gyakorlatok, meg egyáltalán, hogy ha valaki szeretne mondjuk íróvá válni, mert ugye én azt látom, hogy nagyon sokan akarnak írni, és akik hallgatnak mondjuk sokszor minket, könyves podcastet, ott is látom, hogy mindenkinek az a vágya, talán minden könyvmolynak az a vágya egyébként, hogy egyszer írjon egy történetet. Na de hol van itt a különbség a versírás kapcsán, és lehet-e verssel gyakorolni azt, hogy te mondjuk íróvá válj?
Én azt gondolom, hogy bizonyos mikrostrukturális szinten van átfedés a vers és a próza írás között, tehát simán ki tudnék venni egy krasznaorkai vagy egy dragomán regényből egy olyan szöveget, amit áttördelek, és működik, mint vers. Mert egy bizonyos töménységi foka kell, hogy legyen a jó versnek is, meg a jó prózának is. Itt ráadásul ez a hagyományos verstanokkal ellentétben, vagy még a gyakorlati verstanokkal ellentétben is, én azt gondolom, hogy nem csak azt kell megtanulni, hogy hogyan írjak hexametert, vagy valami, ugyanilyen font, tehát ugyanannyi szabad verses gyakorlat van benne, mint amennyi kötött verses gyakorlat, és a kreatív írás képzésemen, ahol általában próza írni vágyó emberek jönnek, ott prózákat, és időnként rimtelen szabad verseket is veszünk, tehát hogy én azt, és általában novella vagy prózaszerű szövegek születnek azok alapján is, és maguk a szövegek is a tördeléstől eltekintve gyakorlatilag egy rövidebb vagy egy mini novellának beillenek. Tehát, hogy mikrostrukturális szinten, hogy nagyon pici egységekben elég jelentést sűrítsen, de ne túl sokat a szöveg. Ha van benne ismétlés, akkor az egy megfelelő dramaturgia és egy rituális hatás érdekében legyen. Hogy honnan, hová jutok-e, hogy mit hagyok homályban, és mi az, amit kimondok. Hogy ugye ez a krimiféle suspense hat, hogy egy verset ugyanazért olvasunk tovább, mint egy krimit, szeretnénk valamit megtudni. Egy információ hiányzik, nem kerek valahogy valami, és akkor a végén buf, csattam, vagy közben valamikor, vagy kiépül apránként, tehát nem is muszáj, hogy csattanója legyen. Én szeretem, amikor van csattanója egy könyvnek.
Tehát arra is bátorítasz mindenkit, hogy igenis írjon, hiszen nem igaz, hogy nincs olyan a palat, bármikor lehet új. Másrészt viszont ide kapcsolódik, ha már könyves podcast, hogy olvasson, mert akkor lehet valóban, ahogy mondtad, és először a mestert utánozni, és aztán megtalálni a saját egyéniséget. Ez talán akár másik szakmákban is így van. Kíváncsi vagyok, hogy te mit olvasol, hogyha ihletre vágysz, vagy olvasol egyáltalán olyankor, vagy mivel szórakozol?
Igen, egyrészt ugye én 17 évig szerkesztettem a Nagyvilág című világirodalmi folyóiratot, egyik szerkesztője voltam, és akkor jöttem rá, hogy így, hát akkor ilyen mérhetetlen mennyiségű szöveg ment át rajta, mert ez azt jelentette, hogy jött kiló számra, és el kell dönteni, ezt közöljük, nem közöljük, szerkeszteni kellett, tehát ugye ami billegett egy kicsit, azt úgy megpofozgatni, és így tovább, és akkor jöttem rá, hogy fenyeget az a veszély, hogyha nem figyelek, hogy egy ilyen vers és próza ellenőrré változom, és azt éreztem, hogy nem jó, vagy legalábbis nem akarom, tehát lehet, hogy úgy is lehet élni, de én nem szeretnék. Mert másfelől viszont gazdagít, tehát az, hogy látom, hogy hogyan működik a szöveg, és tudom magam is nagyjából úgy működtetni, vagy hasonló módon, vagy megtanulom, hogy mik a trükkjei úgy működtetni, akkor ilyen bám, olyan robbanások jönnek olvasás közben, hogy de jól megcsináltad, de profi, és még ugye ráadásul azon túl, hogy profi, remélhetőleg több is, tehát élet, és izgalom, és szívszorulás, és minden, amit az alanyi olvasó érzékel, de közben van egy rálátásom arra, hogy na ezt milyen milyen nehéz megcsinálni, és pont akkor jött be az a szó, és akkor ding, és visszamenőleg is mennyi minden, és előre is, és milyen sejtelmes, és milyen igaz, és milyen pontos, és milyen. És hát nagyon sokakat, nekem vannak nagyon komoly elmaradásaim is, például nagyon, tehát úgy ismerem a mai magyar mezőnyt, de nagyon sok alapművet is akár nem olvastam, tehát tudom, hogy körülbelül milyen lehet, ami nem egy szép dolog, vagy tehát, hogy mondjam, de nagyon sok olyan külföldi könyvet kellett elolvasnom, úgy éreztem a saját próza stílusom megtalálása, meg kibontakoztatása érdekében, amelyek jobban érdekeltek adott esetben.
Nagyon inspiráló hallgatni téged, és örülök is, hogy ilyen évelei adásban hívtalak meg, és el is vállaltad, még hogyha nem is adsz el rengeteg interjút, mert szerintem pont kell nekünk ez a lendület így évelejére, és kíváncsi is vagyok, hogy mit vársz a 2021-es évtől, vagy mit tudsz akár nekünk ajánlani, javasolni. Nagyon sok emberen sokszor azért a szorongás úrrá lesz, nem tudjuk, mi lesz a koronavírussal kapcsolatban. Mit vársz te 21-től, és mit javasolsz nekünk, hallgatóknak?
Hát ami biztos, hogy én betöltöm, ha megélem, a létezésemnek a 100. évfordulóját 2021-ben. Nem pont olyan lesz az ünneplés, mint elképzeltük. A MOM központtal egy nagyszabású 5 részes koncertsorozatot terveztünk, és ebből most lefogyott 3 darab májusi koncert, 1 gyerekes, 2 felnőttesre, és nagyon-nagyon merjük remélni, hogy ezek megvalósulnak. Távolságtartásra így úgy amúgy meglátjuk, még odáig se látunk igazándiból. Ami biztos, hogy könyvek jönnek, a Jó Étpuszi című bejegyzéseim, amik ilyen istenélményekkel kapcsolatosak, és nagyon-nagyon sokan várják és követik a Facebookon, azok márciusban meg fognak jelenni, ezt a könyvet már leadtam. Még előtte egyébként januárban egy számomra nagyon-nagyon fontos könyv, a Életem temploma címmel, ezt a Mátyás templom kezdeményezte, hogy egy ilyen felnőtt színezőt, ez most nagyon divatos is, és hát tényleg jót is tesz, meg egy jó igazi ilyen kézműves foglalat, toskodás, és a Mátyás templomnak csodás az ornamentikája, tehát azt alakították át felnőtt színezővé, és ebben nekem 22 versem szerepel magyarul és angolra lefordítva. Aztán lesz egy Vízen járni tilos című életregényem, ami a családunk apróbb és nagyobb kis csodás történeteit tartalmaz, attól kezdve, hogy kell aszfalton szülni, tényleg csináltunk ilyet.
Komolyan?
Abszolút, igen, 4. gyermekem Johanna úgy született, szóval ilyen kis mindenféle történetek. Amit én gondolok az egész járványos díról, és nem akarok ilyen közepes minőségű akciós coachnak felcsapni, érdemes a hasznunkra fordítani, tehát hogyha több időnk van magunkkal, akkor érdemes befelé menni a saját belső világunkba. Rengeteg jó olvasnivaló van, amit jaj, majd egyszer elolvasom, el tudjuk olvasni, de tényleg, hogyha így neki megyünk megint úgy az életnek, hogy akkor holnaptól megkapom az oltást, azt bezabálom a világot, és all I can eat, meg all I can see, meg all I can fly, meg akkor igazából nem azt mondom, hogy tulajdonképpen fölösleges volt ez a tapasztalat, mert nem azt mondom, hogy ez kellett nekünk, de úgy látszik, mégiscsak ez kellett nekünk, hogy picit legyen esélyünk arra rájönni, hogy mielőtt szétszadiznánk magunk alól a földet, tényleg jó átélni a saját életünket, még a negatív dolgait is átélni, megtapasztalni bőrünkön, benne lenni a pillanatokban, és nem csak így zabálni őket. Mondom, hogy elsősorban magamat próbálom gyógyítani, mert szerintem ugyanannyira vagyok beteg, mint bárki más. De hogyha félig gyógyultan kirajzunk megint a világba, és ugyanazt csináljuk a mókuskereket, mint előtte, akkor kicsit kár az elvesztegetett idő. Tehát egy nyereség is lehetne az elvesztegetett időnk.
Elgondolkodható mondatok voltak. Nagyon szépen köszönöm, János, hogy itt voltál, nagy élmény volt, és nagyon várjuk majd az új könyveket.
Köszönöm szépen én is.
Azért szeretek olvasni, mert ilyenkor olyan világokba utazhatok, ahová csak szeretnék. Rúzsa Magdi vagyok, és ez a Lapozza 99-re, a könyves podcast Szabados Ágival.
Olvasni menő. Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Ábel Anita színésznő műsorvezető a vendégem, akit arról kérdezek, hogy mi élete könyve. Anita, van ilyen, hogy életed könyve? Mi a kedvenc?
Hú, hát nagyon sok könyv van, amit szeretek. Azt tudni kell, hogy az én apukámnak hatalmas könyvtára volt, tehát hogy gyakorlatilag mi a bátyámmal könyvek között nőttünk fel, aminek anyukám nem mindig örült, mert azért portalanítani is, hát azért az kemény volt, de hogy tulajdonképpen az olvasás már egészen pici korunk óta jelen volt az életünkben, apu rengeteg, egy borzasztó lexikális tudással rendelkezett, ugye ő újságíró volt, ő írta a magyar filmlexikont, tehát mi tényleg könyvek záporába, amerre néztünk a lakásba, könyv volt. És egészen pici koromtól én nagyon-nagyon szerettem olvasni, és természetesen voltak korszakaim, tehát a Robin Cook regényektől kezdve Ken Folletten át, Dan Brown, tehát mindent, tehát ezek megvoltak, ezek a bestsellerek. Mégis, hogyha így nagyon életem könyvét, vagy ami nagyon nagy hatással volt rám, az Csát Gézának a novellás kötete. Azt gimnazista koromban találkoztam vele először, és annyira mély hatással volt rám. Eleve nagyon szeretem a novella műfajt, és azt nagyon-nagyon sokszor olvastam el, és nagyon szeretem Csát Géza munkásságát. És a versek, amit meg édesanyámtól hoztam, mert ő nagyon nagy versimádó, és pici korunk óta verseket olvasott föl nekünk. És aztán ugyanígy gimnázium vége fele rátaláltam Dzsida Jenőre, ami a mai napig egy nagyon nagy szerelem az életemben, az ő mindig azt mondtam, hogy kár, hogy nem él, mert biztos, hogy összejött. Tehát, hogy szerelmes lennék belé, és ettől járnék vele, mert egyszerűen annyira szeretem a lelki világát, a szerelmes verseit, és közben van benne, ugye, ez nagyon depresszív verseket írt, de hogy nagyon a szívemhez szólt, és az ő hatására kezdtem el én is a verseket írni. Tehát ő egy ilyen nagy ihlet volt nekem. És aztán, tehát ez a két könyv, ami egy novellás kötet, meg egy verses kötet, ami azért a mai napig megmaradt, és végig kísért. És aztán felnőtt koromban, ami nagyon nagy hatással volt rám, az 2 éve találkoztam vele, ő Edith Egger, a Döntés című könyve. Ugyan ismertem az ő munkásságát, tehát tudtam, hogy mit csinál Amerikában, tudtam, hogy holokauszt túlélő, de nem olvastam tőle nagyon sok mindent. És ez a könyv, ami hát most nem azt mondom, hogy egy ilyen biblia jellegű, de ez tipikus az a könyv szerintem, amit sokszor kell elolvasni, mert egyszerűen nem olyan lelkidózis, olyan dolgokat mond, amit nem egyszerre nem fog be az agyad. Úgyhogy azt időről időre előveszem, most karácsonyra a családtól az Ajándék című kötetét kértem, és azóta falom a vele való interjúkat, és nagyon minden ahol követem Instán, Facebookon, mindenhol, ahol lehet. És most éppen most rágom át magam Orvos Tóth Noémi az Örökölt sor című. Hát nem könnyű olvasmányán, megmondom őszintén.
Hú, hát nagyon sok minden elhangzott, és szeretnék majd a Döntésről is többet beszélni, mert hogy az nekem is életem könyve, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy hoztad. Viszont azért itt Csát és Dzsida neve elhangzott, és másfél éve van ez a podcast, minden héten kedden, de hogy még senki nem említette Csátot, és ez nagyon-nagyon tetszik nekem most, hogy végre be tudjuk hozni, úgyhogy mesélj picit. Én megmondom őszintén, nem olvastam még. Nekem ez egy nagy hiányosságom, úgyhogy itt az ideje, de már nagyon régóta egyébként ott áll a polcomon, úgyhogy szeretném elővenni. Úgyhogy legalább most jó, mert akkor meghozod a kedvem hozzá. De hogy milyen, meg mit ajánlasz annak, aki mondjuk most ismerkedik vele, vagy neked, akárcsak érzés szintjén, mit ad Csát, vagy mit adott Csát?
Hát azért az ő élete sem volt ugye egyszerű az ópiumfüggőségtől kezdve. Tehát valahogy ugye én a gimnazista éveim végén hogy vonzódtam a depresszív írókhoz, és a kicsit máshogy gondolkozókhoz, és nekem Csátvilága is nagyon hasonló volt. Nyilván nem véletlenül találtam meg Dzsida Jenőt is magamnak. Nagyon szeretem az ő képi világát, ahogy ötvözi egy picit a misztikumot, a puritánsággal, olyan egyszerűen írja le a történeteket, amik még nagyon megdöbbentőek ezek a novellák, hogy gyakorlatilag szinte ott vagy velük, a szereplőiddel együtt lélegzel, úgyhogy mindenképpen azt mondom, hogy tehát nem egy boldog időszakban kell mondjuk ezt elolvasni, de nem tudom, hogy van-e jó időszak. Inkább azt mondom, hogy ehhez hangulat kell. Hangulat kell, hogy te ott legyél, hogy te belehelyezkedj ebbe az egész világba, ami Csáth Géza világa, és nem mondom, hogy utána jó kedved lesz. Tehát nyilván ez nem az a könyv, nem az a novellás könyv, amit te vasárnap délután leveszel a polcról, hogy könnyű olvasmányt olvassál, de mégis egy olyan világba kalauzol el, ami szerintem egy nagyon, nagyon érdekes, és nem tudom jobban megfogalmazni, nem vagyok ilyen irodalom szakértő, de hogy nekem mindig azt tetszett benne, hogy tényleg puritán, hogy egy nagyon puritán környezetbe visz be egy olyan misztikus világot, és mégis olyan egyértelműen beszél és ír le, akár hogyha a gyilkosságokról beszélünk. Nekem ugye az egyik kedvenc novellás kötetem a Béka. Nem emlékszem pontosan, mert rég olvastam már, aminek tulajdonképpen az a lényege, hogy egy varany bemegy egy konyhába, és ez a népi hiedelem szerint halált hoz. És hogy az is egy olyan, hogy utána emlékszem, hogy se nem mertem nézni ezekre az állatok, tehát hogy megmarad az emberbe. Úgyhogy egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz világ, de ugyanakkor meg egy nagyon izgalmas világ, és ugye egy kicsit utána mész az ő egész életének, akkor megérted, hogy tulajdonképpen ő belőle miért jöttek ki ezek a novellák.
Edith Éva Éger a döntés számomra is nagyon meghatározó olvasmány volt. Én is nagyjából 2 évvel ezelőtt olvastam, mondjuk én egy elég mély magánéleti válság után nyúltam hozzá, és tényleg azt éreztem, hogy kicsit, ha túlzásnak is hangzik, de megmentette az életemet, és kíváncsi vagyok azon túl, hogy az elején azért már említettél néhány dolgot, hogy mit adott neked, miért, kinek ajánlanád, miért olyan fontos olvasmány szerinted?
Hát én azt gondolom, hogy mindenkinek el kéne olvasni, mert egy alapvető dolgot mond el, amit elfelejtünk. Az, hogy tényleg, ha már a külső környezetet nem tudod megváltoztatni, akkor belül kell változnod. Azt hiszem, hogyha valaki átél egy ilyen borzalmat, és ebben a borzalomban egy olyan belső világot tud kialakítani magának, amit ő tett, hogy ezt túlélje, átélje, akkor nekünk a hétköznapokban, amikor stresszelünk, amikor van egy krízis, egy válsághelyzet, kutya kötelességünk ezeket megtenni. És valóban már maga a cím is, hogy a döntés, tehát hogy te döntöd el azt, hogy hogyan mész tovább, vagy hogyan éled ezt az életet. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ezt mindenkinek el kéne olvasni, mert azon túl, hogy úgy ismerünk meg egy borzalmat, hogy abba ember maradj, és abba egy fiatal lány hogyan éli ezt túl, és nagyon sokszor eszembe jut egyébként egy-két mondat a könyvből, nagyon érdekes, bizonyos élethelyzetekre, mert ezt mindig elfelejtjük, hogy tényleg csak rajtunk múlik az, hogy hogyan élünk, és hogyan állunk másokhoz, és hogyan a belső világunkat hogyan alakítjuk. Tehát mennyivel egyszerűbb úgy ébredni minden reggel, hogy rendben van minden, és úgy megyek, tehát ugyanaz az energia, sőt, talán kevesebb, mint ha azt mondom magammal, hogy minden olyan szar körülöttem. És ez a mostani helyzetre tök igaz. Ugye nyilván nem találkoztunk még egy ilyen helyzettel, amiben most élünk. Ebből is le kéne szűrni. Mennyire picik vagyunk, mennyire nem irányíthatunk dolgokat. Megállt az élet egy vírustól, nem tudunk vele mit kezdeni. Ki vagyunk attól, hogy este 8-tól nem lehet az utcára menni. Szóval könyörgöm. És úgy szeretném hinni, hogy tanulunk ebből, és ha csak egy kicsit átfordítanánk, és szerintem ez a legfontosabb üzenete ennek a könyvnek, hogy igenis, ami energiát fordítunk arra, hogy kesergünk, hogy esetleg másoknak keresztbe teszünk, vagy egyáltalán csak boldogtalanul élünk, mert minden úristen olyan rossz körülöttünk, hogy csak arra fordítanánk energiát, ugyanezt, hogy oké, rendben vagyok, most ez van, de itt van az, akit szeretek, a gyerekem egészséges, van mit ennem, van fedél a fejem fölött, most ez van, így kell élnem, és majd ennek is egyszer vége lesz, és akkor újra kisüt a nap, de miért ne láthatnánk a napot most is?
Így 2021 elején Egyrészt mik a terveid, de érdekelne, hogy mondjuk olvasás szempontjából van-e valami olvasmány, amit nagyon el szeretnél olvasni, vagy fogadalom-e, hogy még több idő legyen rá, egyáltalán mennyi idő van az olvasásra a te életedben?
Hát nagyon szeretek olvasni, ezt már mondtam. Kevesebb időm jut, mint amit szeretnék, de hát nyilván most az ajándékon rágom át magam, amit karácsonyra megkaptam. Ilyenkor azért egy kicsit elveszít a család, mert én nem tudok úgy olvasni, hogy ne olvasok 20 oldalt, lerakom, tehát én vagy leülök, és tolom, és tényleg akkor olvasok rendesen. Egy kicsit le vagyok maradva a magyar írókkal, úgyhogy Péter Finovák Évának a könyveit nagyon szeretném elolvasni, még nem olvastam tőle, és borzasztóan tisztelem és szeretem az ő munkásságát, úgyhogy ezt a hiányosságomat mindenképpen szeretném pótolni. Annak is nagyon örülök egyébként, hogy a lányom szeret olvasni. Nem volt könnyű. Azért hozzáteszem, nyilván a gyerekeknél ez amúgy is nehéz, hogy ebben a digitális világban leülni könyvvel a kezükben, de valahogy Harry Potter történetei megfogták, és a Zizi naplója is megfogta, tehát hogy már így látom, és elkezd, tehát az nagyon-nagyon jó volt, hogy láttam azt, hogy mikor volt egy üres órája, két órája, ez csak fogta és bement olvasni. És hogy szóval akkor egy kicsit így megveregettem a vállam, hogy valamit akkor jól csináltam. Úgyhogy azt látom rajta, hogy ő is azért szereti. Én mondtam neki, hogy annyira jó a könyv illata, és nyilván azért, mert én ezt ebben éltem. De én például nagyon szeretem könyvtárba járni, a anyukám barátnője könyvtáros volt, és mindig mentem olyan könyvekért, amiket mondjuk nálunk nem voltak, vagy kötelező olvasványok, és úgy szerettem azt a csöndet, azt a könyv illatot. Annyira tetszett, hogy be vannak kategorizálva a könyvek, tehát az egy olyan, nem tudja. Úgyhogy ezért megmondom őszintén, én el vagyok ájulva attól, hogy te egy könyvesboltot nyitottál, mert komolyan szóval, szerintem ez a világ legmenőbb dolga. És hogy én ezt imádom, és egy kicsit még nem voltam nálad, de majd pótolom ezt is januárba. De hogy úgy képzelem el, mint a Meg Ryannek van az a film, hogy ugye a Meg Ryan meg a Tom Hanks a főszereplő, hogy egy ilyen kis mesebirodalom, és hogy ezekre a kuckókra, ezekre a lecsendesedésekre szerintem nagyon, nagyon nagy szükség van, hogy ebből a plázás világból bemenjünk egy kis boltba, ahol van egy millió, van egy hangulat, ahol körülvesznek minket ezek a csodák, amik a könyvek, úgyhogy én ehhez tényleg csak gratulálni tudok neked, mert én ezt imádom, és remélem ilyen, és ilyen lesz, hogy tényleg egy ilyen mencsvár, mint ahogy egy antikváriumba is bemész, és milyen varázsa van, szóval, hogy ez, és az ember érzi azt az energiát, ami jön. Úgyhogy ezek a fogadalmaim januárra, hogy egy kicsit a magyar írókat jobban górcső alá veszem. Azért most mondhatom azt, hogy sok időm lesz olvasni, de egy kicsit remélem, hogy kevés időm lesz olvasni, mert akkor azt jelenti, hogy visszaáll egy kicsit az élet, és elkezdődnek a munkák, és tényleg luxus lesz, hogyha le tudok ülni, olvasni, és azt mondani, hogy na, végre van egy kis szabad időm.
Én azért reménykedem benne, hogy 2021-ben lesz több időd olvasni, még hogyha sok is a munka, és hogy jössz hozzám a könyvesboltba, várlak szeretettel.
Megyek mindenképpen, köszönöm szépen.
Köszönöm, hogy itt voltál.
Lapozza 99-re, Szabadoságival.
Mutasd a könyvespolcod, és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyvespolcomról kapok le egy olyan könyvet, amit nagyon szerettem, és ezért szívből ajánlom nektek. Amit ezen a héten ajánlok nektek, az egy sorozat második kötete, de ennek valójában nincs jelentősége, mert hogy különálló történet önmagában is olvasható. Ez pedig a tavalyi évben elhunyt Carlos Ruiz Zafón Angyali játszma című regénye. Ez az Elfeledett könyvek temetője tetralógia második része, amelynek első darabjával évekkel ezelőtt ismerkedtem meg, ez volt a Szél árnyéka, és azt is nagyon-nagyon ajánlom nektek, de most a másodikat olvastam, és mivel önállóan is értelmezhető, így ezen a héten ezt ajánlom. A 20-as évek Barcelonájában játszódik ez a titokzatos regény, amikor is egy furcsa férfi felkeres egy reménytelenül szerelmes fiatal írót. Visszautasíthatatlan ajánlatot tesz neki. Rengeteg pénz és talán egyéb jutalmak is várják, ha a megbeszélt időre megírja a könyvet, amely mindenek feletti hatalommal bír. Az író elvállalja a munkát, és ezzel ördögi csapdába kerül. Hidegvérű gyilkosok, kegyetlen rendőrök, áruló barátok és csalfa szerelmek kísérik temető erdőkön és kísértett kastélyokon át, hogy végtére is leleplezze azt, aki a szálakat mozgatja. A regény olyan, mint egy labirintus, tele titkokkal, útvesztőkkel, ármánnyal, lesben álló gonosszal, na meg egy főszereplővel, akinek a szemén keresztül izgulhatjuk végig a történéseket. Van még benne egy hatalmas adag tisztelgés a könyvek előtt, szóval szól mindazoknak is, akik imádják a könyveket. És akkor ezen a ponton hadd olvassam fel a kedvenc idézetem. A könyveknek lelkük van, ott él bennük az író lelke és az olvasóké is, mindazoké, akik álmodtak róluk. Carlos Ruiz Zafón az Elfeledett könyvek temetője sorozattal a világ egyik legismertebb írója lett. A Szélárnyéka című első résszel hatalmas nemzetközi sikert aratott, és egy pillanat alatt az egész világ megismerte méltán. Művei több mint 40 nyelven jelennek meg. Tehát még egyszer, Carlos Ruiz Zafón, Angyali játszma. Olvassátok el! Ez volt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 70. epizódja. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast-en, na meg mindenféle más lejátszókban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, mi ezt szeretnénk, akkor ne felejtsd el 5 csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrébb a toplistán. Köszönjük! A műsor zenei és utómunka szerkesztője Szűcs Dani, a szerkesztő Gajó Dorottya és Molnár Dorka, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Amíg készül a következő műsor, hallgassátok vissza az elmúlt sok-sok adásból azt, amit esetleg kihagytatok, vagy nagyon szerettetek. Szabadoságit hallottátok, egy hét múlva újra találkozunk. Boldog új évet mindenkinek!
Beaton Studio.
Ez egy Beaton podcast.